A szavak és a dolgok, vagyis a nyelv és a tárgyi tudás bőségének Erasmus által megfogalmazott tana szorosan összekapcsolódott az excerpálás és a közszerűsítés különböző metódusaival. A kivonatott kulcs szavak segítségével történő tárgyalását tárgyalta Rudolf Agricola, Erasmus és az ő nyomukban Melanchthon is. A nyelv és a tárgyi bőség kettősének kívánt harmóniáját a strasbourgi Johann Sturm a nyelvi és a teológiai tisztaság szoros összetartozásának tézisére alkalmazta. A tiszta és választékos szavak tárháza széleskörű és pontos tanbéli tudást eredményez, ugye ezt nevezte őt Sapiens et Eloquens Pietasnak. A tanulók kéziratos gyűjteményei mellett univerzális szélú nyomtatott közhelyi gyűjtemények is nagyon hamar megjelentek a korai korban. Mind a nyomtatványok, mind a kéziratok tanulmányozásához a szakirodalom számos szempontot jelent is. Módszertan következik, nagyon röviden. Elizabeth Decluteot emelném ki, aki a kivonatok tipológiájával foglalkozott, megkülönböztette a kulcsszavakkal rendezett közhelyi gyűjteményt a rendezetlen jegyzetfüzetektől, az úgynevezett adversáriáktól. És a könyvek, nyomtatott könyvek hozzáférhetősége szempontjából is nagyon érdekes dolgokra mutatott rá kéziratos kivonatok segítségével. Információ és média történeti szempontból Enmos és Alberto Cevolini mutatott rá, hogy ami a jól indexált gyűjteményünkbe bekerült, különösen a nyomtatott közhelyi gyűjtemények esetében, azt a papír őrizte és tette visszakereshetővé, így az emberi emlékezet szerepe radikálisan megváltozott. Előadásomban hasonló szempontok alapján vizsgálom Szent Simonár Albert közhelyi gyűjteményét, amely a napló Marosvásárhelyen őrzött kéziratában maradt fenn, és amelyet Molnár strasbourgi tanulmányai alatt kezdett el vezetni. A jegyzetelőkönyv tartalma régóta foglalkoztatja a kutatókat. Egyesek az izgalmas kuriózumokat emelték ki belőle, Szörényi László például a Boccaccio idézetekre hívta fel a figyelmet, meg a pikáns történetekre, Szentpéteri Márton a démonológiával foglalkozó részleteket, míg mások, Pévásárhelyi Judit és Szabó András a kálvinista költő számára olyan fontos identitásképző témákhoz kerestek benne idézeteket, mint a peregrináció és a számkivetés, a bujdosás szenci Molnár szavaival. A közhelyi gyűjtemény szerkezetének átfogó vizsgálatában legtovább Szentpéteri jutott, akinek idevágó tanulmányai, mintha azt sugallanák, hogy Molnár jegyzetelő füzetében valamilyen enciklopédikus, már-már pánszofista projekt előkészületeit kell látnunk. Előadásomban a szerkezet mintájáról fogok beszélni, és szeretném mind a szerkezet, mind a tartalom szempontjából árnyalni az eddig elmondottakat. Először a kéziratról szólnék röviden, mint ismeretes, a közhelyi gyűjteménybe beleírt pápai Párisz Ferenc is, aki a kötetet magával vitte saját peregrinációjára, ő készítette a közhelyi gyűjtemény mutatóját és az itt látható címlapját is. A cím, amelyet adott a jegyzeteknek görögül Tamiei Dion, azaz kincses kamrácska, latinul scriniolum, azaz ládikó, itt a szakirodalomban gyakran előfordul az helytelenül, hogy ezt írásművecskének fordítják. A közhelygyűjteményben még egy kezet megfigyelhetünk, Szilágyi József, valószínűleg azonos egy 18. századi jegyzővel. A kötet a tulajdonképpeni közhelygyűjteményt tartalmazza, ezek után jön Molnárnak egy adversáriatípusú, tehát rendszerezetlen idézett gyűjteménye, amivel most nem fogok foglalkozni, tehát ez nincs kulcsszavakkal rendszerezve, itt vannak például a Boccaccio idézetek. Aztán van Szilágyi Józsefnek egy saját rövid közhelyi gyűjteménye, majd ugye Molnár és pápai Párisz Ferenc naplói. Molnár a közhelyi gyűjteményt magát három részre osztotta, itt van egy kivonat a szerkezetből, tehát három nagy rész van, ezeket osztályokra, classesre osztotta, és az osztályok tartalmazták a tulajdonképpeni közhelyi rubrikákat, ugye ez egy két levélnyi terjedelmű részek, ahova jegyzetelt. A három rész a következő, De Deo et Natura Divina, itt a kulcsszók a teológia, a metafizika, a természetfilozófia és a vallásos antropológia témáira vonatkoznak. Aztán van egy olyan rész, hogy De Actionibus Hominum, ide kerülnek a lélek képességeivel, az etikával, politikával, egyháztannal foglalkozó részek. és van néhány olyan locus is, amely a rendszeres teológia, meg a kontroversz teológia témáinkhoz kapcsolódik. A harmadik címtelenül hagyott rész pedig a szabad művészeteket, a tudományokat és a művészeteket tárgyalja. A három rész összesen 36 osztályt és kb. 530 locus foglal magában. Ez a szerkezet nem Molnár saját leleménye, és amit én találtam, ez Google-Books a barátunkra, hogy szokták mondani, ugye korábbi kutatók még nem álltak ilyen jó kereső algoritmusokkal rendelkezésére, tehát Strasbourg-i tanárának, Johann Benznek a könyvéből jön a szerkezet, még egyszer megmutatok, és itt van maga a könyv. A könyv címe ugye Locorum communium comparande rerum et exemplorum copiae accommodatorum genera quatuor. Az először 1588-ban kiadott, majd többször újra nyomott könyv semmi más nem tartalmazott, mint azokat a közhelyi titulusokat, meg az őket csoportosító osztályokat, részeket, amelyeket Benz a tanulói számára az excerpáláshoz előírt. Magyarán nem voltak ebben idézetek, szövegek, csak az excerpálás, az a vázlat. Könyvben négy különböző ilyen rendszer tartalmaz, egy-egy tudományterülethez, filozófiát, teológiát, dialektikát és a retorikát. Molnár a filozófiai részt használta, de ezt helyenként kiegészítette a teológiai közhelyrendszer kulcsszavaival is, főleg ekleziológiai meg hitvitákkal kapcsolatos témákat. Benznek a könyvhöz írt előszava jól rávilágít szándékainak az információ történeti helyére, ez nagyon érdekes idézet, azt mondja, hogy szokásuk a kereskedőknek, hogy abból, amit megvettek, eladtak, vagy amiről megállapodtak, valami keresett bíznak az emlékezetükre, hanem jegyzőkönyvet vagy naplót tartanak a kezük ügyében, és abba írják a menet közben rökvest a septében, ha bármiféle üzletet nyílve ütöttek, később pedig mindez szépen egymás után átvezetik egy nagyobb könyvbe, hogy amikor csak szükséges, tudják ki, mivel tartozik nekik, mennyi a nyerességük, nehogy véletlenül akárcsak egy fillérét is elveszítsenek. Az idézet, és hozzá tehetnénk, hogy hát mennyivel méltóbb akkor, hogy az emlékezetre érdemes dolgokat a gondos excerpálás segítségével megmentsük a felejtéstől. Mint látni fogjuk, Molnár a saját későbbi szövegeiben maga is reflektál az információ visszakereshetőségének a hatékonyságára. Magában a jegyzetfüzetben az excerpálás és a kópia kérdése ilyen formán még nem kerül elő, ugyanakkor a szentenciák gyűjtésének pedagógiai hozadékával összefüggésbe hozhatjuk az itt látható idézetet, tehát amit Molnár ír a jegyzetfüzetében, Aikinész egy Tészifon ellen írott beszédéből, amelyet a poétika kulcsszó alatt találunk a közhelygyűjteményben. Így hangzik magyarul. Úgy vélem, gyermekkorunktól kezdve érdemes megtanulni fejből grómákat a nagy költőktől, vagy aztán azokat érett férfi korba lépve tettekre és az emberi élet használva városuk. Benz tankönyvének használata egybevág a rányizmus utáni pedagógia azon törekvésével, hogy a tanuló a megfelelő invenciós technikák és jegyzetelési gyakorlatok segítségével önállóan is képesek legyenek az ismeret elsajátítására. Ugyanakkor arra is van bizonyíték, hogy a jegyzetfüzet előállítása Molnár számára legalábbis kezdetben iskolai gyakorlat volt. A tematikus súlypontok alapján pedig azt mondhatjuk, hogy a protestáns értelmiségi számára fontos ismereteken volt a hangsúly. Ez az iskolás jelleg jól megmutatkozik a kijegyzetelt szövegek egy részében is. A verses idézetek forrása nagyrészt ugyanis a Benzzel is személyes kapcsolatban álló Hermann Genberg Carmina Proverbiala című verses enciklopédiájából származnak. A könyv ABC rendben álló kulcsszavak alapján rendszerezi a többnyire disztichonban előadott ismereteket, köztük Erasmus adágiáján alakuló ilyen parumia gyűjteményeket is találnak. Genberg könyvének igen gazdag egyébként a kiadás története, és 1665-ben Nagyváradon is megjelenik Szenci Kertész Ábrahám kiadásában. Tehát ez egy nagyon ismert könyv volt. Az idézetek elhelyezkedéséből ítélve Molnár ezt a könyvet az első között jegyzetelte ki, tehát amikor hozzákezdett a közhelygyűjtemény kitöltésének. Az illusztráció itt, az állatokra vonatkozó szekció egy része látható, benne a Genbertől vett idézetekkel. Megtudjuk az első epigrammából, hogy van négy olyan állat, amelyik a négy elementünk valamelyikéből táplálkozik, a vakont például földbe teszik, valamint különböző élőlények várható életkoráról is értesülünk. A vers szerint a hatlábúak 3 évig élnek, a kutya 3x3 évig, és minden élőlény 3x annyi évig él, mint az előző sorban szereplő. Míg a szöveg ugye a nyomtatványból származik, a sorvégeken olvasható számokat már Molnár írta oda, számításai szerint, hogy az elefántnak majdnem 50 ezer évig kellene élni, ha a vers igaz lenne. Vannak a közhelygyűjteménynek olyan bejegyzései is, amelyek mögött Molnár önálló olvasói döntései feltételezhetjük. A bejegyzések alapján az olvasmányaiból is sokat rekonstruálhatunk, ami különösen fontos annak fényében, hogy ugye tudjuk, hogy Molnár többször kénytelen volt eladni könyvfelet. Érdekes lehet például az általa használt utelkiadás azonosítását lehetővé tevő levélszám szerinti hivatkozás itt a képen. Molnár az olvasmányai kiválasztásakor úgy tűnik, hogy tudatosan kereste a humanizmus és a reformáció magyar vonatkozású szellemi termékeit. Idézi például Melanchthon Postillainak azt a kötetét, amelyet a szerző magyar diákjainak ajánlott, akiknek a latinul prédikált és nem németül, és számos természetfilozófiai és orvosi témában idézi Bonfini Lakomáját és Galeotto Marzio De Doctrina Promiscua című művét is, amelyek ekkorra már nyomtatásban is elérhetőek voltak. Bonfini szimpóziónjának egyébként Molnár a későbbi szótárában egy rövid szócikket is szentelt. Lényeges és Molnár számára identitásképző erővel bírhattak azok az olvasmányok is, amelyeket már biztosan nem az evangélikus Strasbourgban adtak a kezébe, hanem amelyekkel kálvinista területeken találkozhatott. Mint ismeretes, Molnár a Strasbourgi Akadémiáról kicsapták, a városból kitiltották, miután többször is, ugye karácsonykor 1595-ben az eszkeltő Pünkösdön közeli Bischwiller nevű városkába ment, mert ott a református lelkipásztortól tudott urvacsorát venni. A napló azt is megörökíti egyébként, hogyan csapott villámos strasbourgi templomba, miután az egyik lelkész a helvét hitvallásról kellene prédikált. Ironikus módon a Molnár ellen vizsgálatot folytató bizottság élén az a Joseph Lang állt, aki később katolizált. A közszerkítő maga is. Az eset után Molnár főleg a református területen mozgott, elsősorban a falci választófejedelmségben működött. Itt ismerkedett meg Daniel Tosszánusszal, Daniel Tussennel, korábbi orleáni hugenotta lelkésszel. Toussaint a francia protestáns üldözések elől Heidelbergben talált menedékre. Prédikációit Molnár rendszeresen hallgatta, a jegyzetfüzetébe is írt belőlük, és a napló tanúsága szerint majdnem feleségül vette a teológus lányát, Juliannát. És majdnem megkérte a kezét. Vagy majdnem mondott erre. De, igen. Amikor Molnár kitöltötte az eukarisztiáról szóló rubrikát, vagyis olyan témához keresett idézeteket, ami miatt maga is üldözést szenvedett, akkor oda Szent Ágostontól vett érvek kerültek. Ezek mind jelként, szignumként értelmezték a kenyeret és a bort, és több mint valószínű, hogy nem közvetlenül Ágostonnál olvasta őket Molnár, ugyanis pontosan így és ebben a sorrendben találjuk meg őket Toussaintnek, a De recta considerazione usus salutari doctrinae, De providentia Dei et De sacramentis című könyvében is. Tehát ugye ez egy szentségtant is tartalmazó teológiai könyv. Toussaintől vett idézetekkel vigasztalta magát az üldöztetés és a bujdosás témáiban is. Ez már szorosan kapcsolódik Molnár későbbi fordítói tervéhez is. Németből is lefordította a Hugenotta teológus imádságos könyvét, Békési János kassai lelkész felkérésére. Fordítás végül nem jelent meg, és sajnos el is veszett. A szakirodalomban nem találkoztam még ennek az imakönyvnek a részletesebb ismertetésével, ezért megjegyzem, hogy Toussaint a könyvhöz írott előszóban részletesen ismertette a franciaországi protestáns üldözéseket, és a Szentbertalan éjszakáról is beszámolt. Ha Molnár fordítása megjelenik, ez lehetett volna az első magyar nyelvű beszámoló a Szentbertalan éjszakáról, amire ugye később is visszatért Molnár a Postillas kultétikában, általában beszél a hugenotta üldözésekről, viszont a Consecratio Templi Novi, a Bekecsi templom szentelésre készült kiadványban szerepelt tőle szintén Scultetustól fordított prédikációt, már konkrétan a Szentbertalan éjszaka, meg a francia vallásháború témája is előkerül. A közgyűjtemény elkészítése, mint láttuk, tehát eredetileg iskolai feladat volt, témái a protestáns értelmiségi lelkészi pálya követelményeinek feleltek meg. Nem Molnár saját szótárírói vagy enciklopédikus ambícióit tükrözte, jól lehet később a saját felekezeti identitásának megfelelő jegyzetekkel is gazdagította azt. A későbbi szótárával, Bonfini szimpózionját és a Szentpéteri Márton által számba vett démonológiai szókincset leszámítva, nem sikerült meggyőző párhuzamokat találnom. A maga módján a jegyzetelőkönyv mégis reagál azokra a média és információ történeti változásokra, amelyek a nyomtatott szótárak elterjedéséhez is hozzájárultak. A könyvek sokassága, illetve azok esetleges hiányára vonatkozó, van érdekesek a Scriptura Libri Bibliotheca című rubrika idézetei. Ezek egy része azt a hagyományos elképzelést közvetítették az ideális könyvtárról, amelynek válogatott kevés számú, de annál intenzívebben olvasott könyvből kell állnia. Ez felelt meg a humanisták például Lipsius által is támogatott elképzelésnek, és ez még elég messze állt attól az igénytől, amelyet a nagy és univerzális könyvtárakkal kapcsolatban például Gabriel Nodé, ugye Mazarin könyvtárosa fogalmazott meg. Gembertől Molnár egy olyan verset vett át, amely szerint idézem, mit sem használ a tudomány annak, aki túl sok könyvet halmoz fel, mint a szomjazó Tantalosz, aki vízben áll. Ugye. Petrarchához hasonló szellemi idézetet vesz át, amely szerint idézem, annyi könyv van, ahány csillag az égen, de az üdvös, de üdvösség csak kevésben van. Molnár a jegyzetek alapján a nagy univerzális könyvtárak is érdekelték, ám ezekről csak mint történelmi kuriózumokról beszélnek a kivonatok. Az egyik az alexandriai könyvtár, ahol 70 ezer könyv volt, és amelyhez a Septuaginta fordítás is kötődik. A másik a konstantinápolyi könyvtár 120 ezer kötettel, ahol a bejegyzés szerint Homérosz eposzainak sárkánybélre írt aranybetűkkel készült példányát is őriztek. Tessék, az 1604-es dikcionárium előszabában a könyvbőség kérdésköre egyébként már sokkal komolyabban előkerül. A szótárak, amelyek minden földön, köszönöm, két perc az elég lesz, remélem. Tehát ugye a szótárak ugye német földön bőségben teremtek Magyarországgal ellentétben, ahonnan fájóan hiányoztak. Ugye ezeket néma tanítómestereknél nevezi ebben a híres idézetben Molnár, amennyiben lehetővé teszik, hogy a tanulók bizonyos mértékig önállóan dolgozzák fel olvasmányaikat, tehermentesítve ezzel tanáraikat, egyben eligazítást nyújtanak a könyvek sokassága jelentette információ tengerben. Ezt írja ebben a részletben, hogy így születtek meg a roppant kincsesházak, tezaúri példagyűjtemények, prontuária, jogtudományi kézikönyvek, óra románá, mindenféle lexikonok, így a legsűrűbb erdővel felérő szótárak és bőséges kifejezés gyűjtemények. Molnár összegyűjteménye minden iskolás vonása ellenére néhány szálon a komolyabb, koraújkori enciklopédikus projektekkel is kapcsolatot tart. Természetfilozófiai témákban többször idézi Pierre Grégoire Syntaxis Artis Mirabilis című enciklopédikus művét, és már a jegyzeteiben is többször idézi azokat a herborni tanárokat, akik apácaira is majd nagy hatást gyakorolnak. Ugye egyébként herborni volt a Gemberg is, a verses parodia gyűjtemény szerzője, és az eddig még nem említett Johann Heidfeld is, akinek a neve a dián is látható Molnár kézírásával. 1607-ben vette fel Heidfeldel a kapcsolatot, amikor a Psalterium kinyomtatása idén Hamburgban tartózkodott. És ugye Heidfeld a Sphinx Teológico-Filozófika című enciklopédikus műszerzője volt, amelyet Alstel is kedvelt. Ennek a függelékeként írta Molnár az Analecta Enigmatica című enigma gyűjteményét is, amely először az 1608-as 5. kiadásában jelent meg a Sphinxnek. Az enigmák mellett Molnár gyűjteményében olyan játékos formájú versek is bekerültek, mint például a halálról szóló epigramma, amiben egy ilyen kettős a verssor végén és a verssor elején is olvasható akrosztikont láthatunk, mindenképpen ott van a dián, és ez már ott olvasható a jegyzetfüzetben is. Az enigmában rejlő játékosság azonban nem öncélű Molnár és Heidfeld számára, maga a teremtett világ és a szentírás is enigmák rendszere, amelyet teljesen olvasva Istenhez juthatunk közelebb. Ennek a nagy enigmának a helyes megfejtésében nem kételkedik Molnár, a szigorú kálvinizmus adja meg rá a választ. Nem véletlen, hogy az Analektában is visszatér a jegyzetekben is kardinálisan bizonyuló kérdéshez, az urvacsora helyes értelmezéséhez. Ide vág a műből ez a kérdés is, amely kimondja, hogy Krisztus teste a mennyben van, és a luteránus ubiquitas tana, tehát értelmetlen és érvénytelen. A jegyzetek iskolai jellege, tehát a Strasbourgi Akadémiáról ered, de ortodox kálvinizmusa már Molnár sajátja. A szerző későbbi életművével és személyes érdeklődésével összefüggésbe hozni indokolt közhelygyűjteményt, ám számos kérdésben óvatosabban, több konkrétumot megragadva kell ítéletet mondanunk. Köszönöm szépen a figyelmet!